hetedik fejezet. A koronázási misével kezdetben éppen annyi baj volt, mint annak idején az esztergomival. Pesten akarták, Bécsben nem akarták. A Burgnak megvolt a maga zenekara, annak karmestere is volt, és a karmester nemigen tudott beletörődni abba a gondolatba, hogy Ferenc József jogara alatt történhetik olyan hivatalos ünnepség, melynek zenéje felől nem ő dönt. A koronázási mise így közjogi vetélkedések középpontjába került, és Szitovszky hercegprímás meghalt, helyét Simor János, a fiatal győri püspök foglalta el. Őt a Liszt misére megnyerni külön feladat volt. August báró egyebet sem tett, mint utazott főpaptól udvarhoz és vissza. Ötvös bárót a kultuszminisztert is elővették. A dolog nem mozgott mégsem. Végül magát a szép császárnét kellett megkörnyékezni, mert az udvarnál hivatalosan döntöttek a Liszt mise ellen, és kimondották, hogy az előadandó egyházi zenét a bécsi udvari zenekar karmestere fogja kijelölni. Erzsébet császárné, aki idegenül érezte magát Bécsben, és anyósának Zsófia főhercegasszonynak erős pártja ellen a magyarokra szeretett volna támaszkodni, csak ugyan közbelépett. Ő döntött el végül a kérdést, a koronázásra a Liszt misét fogják játszani. Leírhatatlan mámor ujjongott, ragyogott, kacagott Pesten, amikor az abbé Rómából odaérkezett. A magyarok majdnem 20 évi szenvedés után elérték nemzeti vágyaik győzedelmét. Az uralkodó lejött hozzájuk, hogy fejére tétesse Szent István koronáját, és esküdt tegyen az alkotmányra. A Duna partján fekvő két város, az ősi Buda és a fiatal Pest, csupa szín volt és tündöklés, felzászlózott házak, szőnyegekkel díszített ablakok, virágfüzérek, ünnepi ágyúlövések, rengeteg ember az utcákon, lépten nyomon kackiás díszmagyarok, vonuló bandériumok, kordon, ujjongás, ünnep. Francia belvárosi plébánián kapott szállást Schwentner apát plébánosnál, aki legutóbbi pesti tartózkodása alkalmával egyszer s mindenkorra meghívta magához. Szállóban most nem is kaphatott volna szobát, a vidékről felözönlött tömegek jó része a szabad ég alatt tanyázott. A főpróbát a szerző maga vezette a várbeli szépséges templomban, amelynek hivatalos nevét nem használta senki, mindenki Mátyás templomnak nevezte. Itt kellett lefolyni a koronázásnak. A főhajóban és a mellékoltárokon még javában dolgoztak a munkások, mi alatt a próba folyt. Ez a mise jóval kevesebb ideig tartott, mint a másik, 30 percet volt szabad összesen igénybe vennie. Valamennyi számot rövidre fogta tehát. A krédó számára ezúttal a régi cantus firmust használta, vegyes karra írta orgona kísérettel, zenekar nélkül, a gregoriánus modorra emlékeztetően. A Benediktusba hegedű szólót írt, mert ezt már régen megígérte Reményinek. Az egész misének magyaros hangot adott. Már a Kyrie vonalába is magyar dallamot szőtt bele. A Glóriában pedig, amely a mise alkalmi természeténél fogva ezúttal vezető számnak készült, és az egész mű harmadrészét tette ki, megcsendítette a Rákóczi induló emlékét. A Sanctusban pedig még egyszer összefoglalta a főként magyaros motívumokat. A főpróba nagyon jól sikerült, kissé rosszul is esett neki, ugyanúgy nem ő fogja vezényelni, de nem ejtett panaszszót az általános viharos örömben, nemigen hallgattak volna rá. Pedig nem csak mint zeneszerző, és nem csak mint magyar polgár jött most Pestre, volt neki külön egyházi rangja is ezúttal, a pápa ad hoc üzenethozója. Azonnal jelentkezett is az udvarnál kihallgatásra, és amikor jelentkezésére először csak mosolyogtak, előállott különleges megbízatásával. Pio Nono őt bízta meg személy szerint, hogy Ferenc Józsefnek átadja koronázási ajándékát és szerencse kívánatait. Rögtön más szemmel néztek rá, és azonnal a császár színe elé jutott. Megállt a nagyúr előtt kezében a drága műtárgyal, amely kis oltárt ábrázolt színaranyból, gyöngyház berakással. És várt az udvari etikett által előírt megszólításra, mert míg a császár nem szólt, addig neki nem volt szabad szólnia. Ön őszentségétől jön, mondta az uralkodó. Igenis, felség. Őszentsége kegyes megbízásából bátorkodom felségednek átnyújtani ezt az ajándéktárgyat, valamint tolmácsolni a Szentatya szívből jövő szerencse kívánatait. Ferenc József átvette az ajándékot, megtekintette, aztán letette az íróasztalra. Őszentsége ajándéka gyönyörű, és engem nagy hálával tölt el. Hogyan szolgál őszentsége egészsége? Hála Istennek jól! A Szentatya ahhoz képest, hogy 75 esztendős, bámulatos szellemi frissességgel látja el világra szóló munkáját. Remélni lehet, hogy még hosszú évekig fogja kormányozni az Anya Szentegyházat. Úgy legyen. Ön a legutóbbi alkalommal polgári ruhában jelent meg előttem, most pedig egyházi viseletet hord. Pappá lett, mint hallom. Igen, felség, Isten különös kegyelméből felvehettem az alsóbb egyházi rendeket. Nagyon helyes, nagyon örvendek. Istent szolgálni a legszebb hivatás. Innen vissza fog menni Rómába? Igenis, felség. Igen. Hát én őszentsége megható és jól eső figyelmét közvetlenül neki fogom megköszönni, de ha önnek majd alkalma lesz őszentsége színe előtt megjelenni, szintén közölje vele, mennyire el voltam ragadtatva ettől a gyönyörű tárgytól. Önnek nagyon köszönöm szíves fáradozását, és köszönetem jeléül önt Ferenc József rendem lovagjává nevezem ki. Isten önnel! A császár kezet nyújtott. Egyházi személynek mindig kezet nyújtott. A pápa megbizotját pedig éppenséggel megóhajtotta tisztelni, és közben sarkantyúját is összeütötte, sőt, alig észrevehetően a fejét is megbiccentette. Az előszobában kivel találkozott? Hohenlohe Konstantin herceggel. A császári hadsegéd, mint szolgálati öve is jelezte, most nem érhetett rá beszélgetni, de néhány mondatra mégis szakított magának időt. Gyorsan megkérdezte, hogyan van testvéröccse Gusztáv bíboros. Aztán sajnálkozott, hogy a mester ebben a szörnyűségesen elfoglalt időben nem találkozhatik Mány hercegnővel, aki ezt szívből sajnálni fogja, mert a mestert mindig nagy szeretettel emlegeti. De Karolin hogy léte iránt nem érdeklődött. Karolin már rég kibékült levélben leányával, sűrű leveleket váltottak a három unokáról, de a vő és anyós erősen tartották a haragot. Mindez június 4-én történt. A koronázást 8-ára tűzték ki. A szerző három napig leste, mikor küldik meghívóját és jegyét a Mátyás templomi ünnepségre. És hiába várt 7-én estig. Ekkor már bizonyossá lett, hogy a koronázási mise szerzőjét nem hívták meg a koronázásra. Mikor lefekvés előtt kettesben maradt az apát plébánossal, abból kitört a méltatlankodás. Mégiscsak hallatlan ezektől a bécsiektől ekkora tapintatlanságot elkövetni. Ha ez velem történik, nem is megyek el arra a misére. Hát nekem is ehhez volna a legnagyobb kedvem. De az a baj, hogy a zenémet mindenáron szeretném hallani a templomban. Aztán meg ez elvi kérdés is. Nekem le kell szegeznem, hogy a művésznek a saját művénél olyan helye van, amelyet maga a Jóisten adott neki. A Jóisten pedig nagyobb hatalom, mint a rendezőbizottság. El fogok menni, és akármi történik, jelen leszek a templomban. Másnap hajnalban kelt, felvette legszebb selyem reverendáját, selyem talált kerített vállára, aztán felhajtatott a várba. Bérkocsiját útközben 8-szor állították meg. Mind a 8 alkalommal kijelentette, hogy ő Liszt Ferenc, és meghívót nem tud felmutatni. És mind a 8 alkalommal rögtön tovább engedték. Két oldalt sűrű tömeg szegélyezte az útvonalat, sokan már éjfélkor odálltak, hogy helyet kapjanak. A templom zászlós, szőnyeges, feszülten ünnepélyes környékén le kellett szállania. Megint többször megállították, megint mindannyiszor tovább engedték. Nem volt rendőrtisztviselő és nem volt katonatiszt, aki természetesnek ne találta volna, hogy Liszt Ferenc elmegy a saját miséjére. Még órák hiányzottak a szertartáshoz, de már sokan voltak a templomban. Felment a kórusra és várt, gondolkozott. A világi hatalom és a művészet viszonya jutott eszébe. Ez a fájdalmas kérdés, amelynek éppen ő volt a művelődés történetben egyik legfontosabb harcosa. Ő volt az első muzsikus, aki már gyerekkorában odaült az urak asztalához. Ő törte meg a párizsi társaság előítéletét, amely a művészt addig legfeljebb a hálószobába eresztette be, az ebédlőbe és a szalomba nem. Ő írta meg cikksorozatban a művész jogát, hogy a társadalom ne cigánynak kezelje, hanem emberszámba vegye. Ő miatta kellett Madridban megváltoztatni a spanyol etikettet. Ő figyelmeztette a cárt, hogy amikor a művészet beszél, akkor még a koronának is hallgatnia kell. Ő szerzett embernyi becsületet egész élete büszke példájával a zene megáldottjainak. És most saját hazájában kapta ezt a megdöbbentő és brutális tapintatlanságot, ezt a gőgös udvari mozdulatot, amely lesepri a zavaró hernyót a díszes Attiláról. Vajon tudja ezt Ferenc József? Aligha. Neki most máson jár az esze. Ha tudná, azonnal tenne róla. Nem a művészetek iránti tiszteletből, amely nem feltűnő tulajdonsága, rendkívül józan, zenétlen, tetőtől talpig hivatalnok lelkű és katona lelkű császárnak. De ez a Ferenc József mestere a maga méltóságának, rangok megkülönböztetésének, kegyek árnyalatainak. Aki a pápa ajándékát és üzenetét hozta neki, azt semmi esetre sem zárta volna ki egyházi szertartásról. Az ilyesmit udvari bürokraták csinálják, a gótai almanach tudósai, az előkelőség együgyű ajtonállói, akiknek tekintetét két oldalt ellenző fedi el az igazi élettől, mint a kocsiba fogott lónak. Urok és parancsolójuk az más. Annak mestersége és élete valósággal tragikus, ha komolyan csinálja. Miksa császár jutott eszébe, ennek a Ferenc Józsefnek szimpatikus szőke testvéröccse, aki Mexikóban most várta a halálos ítéletet. És Sarolta jutott eszébe a boldogtalan belga királylány, aki a neki rettenetes Amerikából Rómába menekült vissza, és ott őrült meg a Vatikánban. Nem akarta szent falak közül kimenni háborodott rettegésében. Minden etikett ellenére ott kellett neki ágyat vetni az Ag pápához közeleső egyik szobában. Oda kellett táviratoztatni fivérét, a flandriai herceget, hogy az valahogyan eltávolítsa. Franciának elmondták akkor a Vatikánban, az elmebajos asszony holmiában 12 féle ellenmérget találtak. Még a Vatikánban is félt, hogy megölik. És amikor a pápával együtt étkezett, mindig ételt cselért vele. A Mátyás templom lassanként roskadásig megtelt a kiváltságosokkal, akik meghívót kaptak. És nagy sokára izgalom szaladt végig a kóruson is, megkezdődött a felvonulás, utána pedig a mise. Franci nem azt a tömjén fátyolba burkolódzó világtörténeti jelenetet nézte, mikor Simor hercegprímás a császár fejére tette a királyi koronát. A zenét figyelte. A glória magasztos orgonabúgását, amelyet ő küldött az ég felé. Ebben a percben ő volt a magyar nemzet hangja. Mikor a mise végeztével az unisono ámen elhangzott, ő már nem volt a kórusom. Még a sanctus alatt keresztül szorította magát az énekkar egymáshoz préselt tagjain, lement a lépcsőn és odatolakodott a hátul áldogálók közt a kijárathoz. Az ámen hangjainál az ő számára véget ért az egész. A miséhez joga volt, a többihez nem. Kilépett a szabad levegőre. A Szentháromság téren, ahol a rendőrség, a testőrség emberei szigorúan kijelölt pontokon várakoztak, és a hintók készülődő pazar sora állott, hárman is odarohantak hozzá, ő volt az első, aki kilépett a templomból. Mi az, hova tetszik? Megyek haza. Ámultak rajta, útjára engedték. Háta mögött még mindenféle ceremóniák folytak, ő bandukolt lefelé a bástya lépcsőjén. Így jutott le az Albrecht útra. Ott a százezernyi tömeg életveszélyesen összeszorított két szalagja szegélyezte két oldalt az utat. Az abbé kilépett az országút közepére, indult lefelé. Papi személy volt, egyetlen rendőrnek sem jutott eszébe megállítani. A nép azt hitte, hogy fentről már megindult a menet, ez a pap az első. Elkezdtek szorványosan éjjenezni. De csak hamar felismerték a világhírű magyart, az éjjenzés egy pillanat alatt viharrá dagadt. Éjjel liszt! Ez az éjjenzés már készen állott a tömegben. Nem ugyan a zeneszerző számára, hanem majd annak a menetnek, amely a Mátyás templomból a megkoronázott magyar királlyal együtt ezen az útvonalon levonul a királyi eskütérre és a koronázási dombhoz. De a tömeg várakozása hálás volt az alkalomnak, amely a tüntetés vágyát felszabadította. Liszt abbé ment az országút közepén egyedül, erősen rátűzött a júniusi nap előtte és mögötte is az üres út két oldalt a sokaság. És ahogy lépdelt lefelé, az éjenzés vihara is ment vele lefelé. Mintha valami titokzatos sugár áradt volna ki a magas reverendás alakból, a sugár meggyújtotta körülötte a tüntetést. Így ment szakadatlan éjjelzés közepette végig az Albrecht úton, így jutott le a Lánchídig, amelynek budai fejénél már nagy tribünök emelkedtek zsúfolt díszmagyaros közönséggel. Az éjjelzés orkánja kísérte folyton. Így lépett rá a Lánchídra, amelyen tékozló számú és nagyságú zászlók lobogtak, így ment végig a hídon, így ért át Pestre. Az útvonalon egyetlen kocsi sem, csak ő egyedül, és ment levet kalappal, hosszú fehér haja talárját verte. Mintha egész Magyarország felsorakozott volna két oldalt, hogy megjeljenezze a doborjáni kisgyerek útját. Mintha a nemzet tengere nyitott volna neki utat, hogy ő egy ország szeme láttára elvonulhasson a napfénytől csillogó selyem köntösében. A pesti oldalon jobbra fordult, amerre a tribünökkel és szorongó sokasággal szegélyezett útvonal úgy is vezette. Véletlenül éppen ott lakott a koronázási domb közelében, és egyszerűen haza akart menni. Az elmondhatatlan éjjenzés és kalaplengetés végig kísérte a pesti oldalon is. Mikor aztán a plébánia templom közelébe ért, oldalt fordult, és belement a sokaságba, amely egyszerre elnyelte. Liszt Ferenc beleolvadt nemzetébe. Közvetlen közelből kiáltották rá az éjent, látta a boldog szemek csillogását, látta a feléje forduló arcok lelkes kipirulását. Ha valaki a felhők közül figyelte volna útját, egy valósággal megfoghatóvá változott éjjelzést követhetett volna a sokaságban, amely úgy vonult tova, mint forgószél a tengerhabjai felett. Ez az éjjenekből való forgószél mutatta, hogy a tömegben ott megy Liszt Ferenc a plébánia felé. A plébánia kapujában végre megállt. Visszanézett. A túlsó parton a Mátyás templom tornyát látta. Onnan indult el egy fél órával előbb. Azon az úton lefelé, át a hídon, és itt végig a parton az ország egy álló fél óráig ünnepelte. A klasszikus Róma győztes hadvezéreinek diadalmenetei óta ilyen triumfus, aligha jutott valaha is eleven embernek. Akik ott állottak közelében, most is fénylő szemmel bámulták és éjjenezték, ő meg kezével visszaintett nekik. A hazám büszke rám, mondta magában tomboló és gőgös boldogsággal. Én pedig büszke vagyok a hazámra. Aztán belépett az épületbe, a koronázásból nem látott többet.